Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Nobilis Mário atya vagyok, és már nagyon régen ültem itt a stúdióban, de most ebben az évben, ez első alkalommal januárban, újra olyan módon zajlik a műsorunk, hogy innen a stúdióból vezetjük, de azért lesz néhány felvett anyagunk is. Viszont nem vagyok egyedül, mert itt van velem a stúdióban Nemes Csaba is.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Igen, köszönjük, hogy te is bejöttél. Csabát egyébként hát ugye ismerjük a műsorból, hiszen sokszor szokott felvett anyagokkal szerepelni, sőt most is lesz olyan, amit ő már előre felvett. De hát most azért kértem meg őt, hogy jöjjön be ide ő is a stúdióba, hogy egy kicsit olyan beszélgetősebbre vegyük ezt a mai alkalmat, mivel hogy hát év fordulóján vagyunk túl, és hát nem is akármilyen év van mögöttünk, ugye a 2023-as év teremtésvédelmi szempontból. Úgyhogy most a műsorunk szerkezete az lesz, hogy majd fogunk beszélgetni egy-két olyan dologról, ami ebben az évben fontos volt a környezet, a teremtett világa, a bolygó megóvása szempontjából, illetve hát a teremtés iránti felelősségünk szempontjából, és közben-közben meghallgatunk egy-egy részletet, egy-egy olyan anyagot, amelyet munkatársaink mások már fölvettek, és akkor esetleg azokhoz is fűzhetünk egy-egy megjegyzés szempontot. Ugye 2023 van mögöttünk, egy olyan esztendő, amiben azért voltak jelentős mozzanatok. Hát most azokon túl, amelyek minden évben fontosak teremtésvédelmi szempontból, hiszen hát ugye sajnos minden évben például ismerünk ilyet, hogy a túllövés napja, amiről majd ugye beszélgethetünk egy kicsit, hogy ez most hogy alakult a covidos évek után. Aztán ugye hát megjelent aztán egy másik ilyen állandó, de minden évben kicsit más jellegű, más tartalmú esemény a teremtés időszaka, illetve a teremtés hete. Ugye a teremtés időszaka az a szeptember 1-től október 4-ig tartó időszak minden évben, amikor a különböző felekezetek, különböző egyházak a teremtett világ, illetve hát a teremtéssel kapcsolatos hitüket igyekeznek jobban megélni, és ebben most már az utóbbi években, évtizedekben benne van a teremtés iránti felelősség, a teremtett világ megóvása iránti felelősség is, és hát ennek is volt ugye sajátos témája az elmúlt esztendőben, és hát aztán ugye megjelent egy fontos dokumentum, Ferenc pápának a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítása, amelyet sokan nagy izgalommal és érdeklődéssel vártak. Az újságok úgy harangozták be, hogy hát ez a Laudato Si folytatása. Majd elmondjuk, hogy azért ez pontosításra szorul, de hogy miért olyan jelentős. És aztán hát nem véletlen, hogy most jelent meg ez a Laudate Deum, hiszen volt egy olyan esemény, ami talán leginkább megjellegezte ezt az évet a környezet és a teremtés szempontjából, hogy hát a pápa ezt a dokumentumát is egy konferencia előkészítéseként írta, egyébként minden évben ismétlődő konferencia, ugye, a részes felek konferenciája, az ENSZ, hát úgy szokták mondani, hogy klímacsúcsa, amelyik idén ugye Dubájban volt, és akkor a pápa hát úgy tervezte, hogy elmegy erre, aztán végül is ugye a betegsége megakadályozta benne, hogy személyesen részt vegyen, de ennek előkészítéseként írta ezt a dokumentumot. Hát akkor szerintem haladjunk visszafelé, és indítsunk ezzel, tehát, hogy ugye Csaba, te magad személyesen is sokszor részt vettél ilyenfajta konferenciákon, úgyhogy te nagyon jól ismered ezeknek mind a történetét, mind a menetét, mind a légkörét, hangulatát. Na mostani ugye nem voltál ott személyesen, de hát azért egész más szemmel tudtam nézni.
Így van.
Igen.
Így van. Hát követtem különböző csatornákon, tehát az ENSZ hivatalos csatornáján is, elemző intézete csatornáján is, többen is. Tehát van egy olyan bulletin, ugye ez a Föld Egyeztető bulletinja, ősznekos első bulletin, ami minden ilyen ENSZ nagy konferencián ott vannak a szakértői, és az ő tudásokon keresztül is naponta egy-két-három oldalas nagyon fókuszált, rövid összefoglalók vannak, hogy mi is történt. És ott elemző anyagok vannak, hogy mi is történt aznap.
Talán még az a hallgató kedvéért, mert nem mindenki van benne ennyire, tehát hogy tulajdonképpen mi is a történet, vagy mi is az oka annak, hogy minden évben van egy ilyen konferencia, talán erről mondjuk egy-két mondatot.
Igen, tehát gyakorlatilag az első hogy a COP28-nak, ez a COP, ez a Conference of Party, tehát a
részes
éghajlatváltozás egyezmény részes feleinek a konferenciája. Tulajdonképpen ez a döntéshozó testülete, vagy hogy másképp mondanom, a parlamentje ennek az egyezménynek. Maga az egyezmény az 92-ben Rióban került elfogadásra. Ha nagyon pontosan akarok fogalmazni, akkor előtte két héttel New Yorkban, de Rióban lett aztán nyilvános, és az első részes felek konferenciája 1995-ben Berlinben volt, és azóta minden évben van részes felek konferenciája, ez a 28. Azért, hogy magában az egyezményben előírt célokat milyen módon teljesítik, milyen eszközöket kell még hozzátenni ehhez, ha nem teljesítik rendesen, és ezért minden évben összeülnek. Egyre nagyobb ez a konferencia, ugye most közel 200 részes fél volt ott, tehát most már ez akkora egyezmény, mint az eddig a legnagyobb ilyen környezetvédelmi egyezmény, az a Montreal protokoll volt, ami a úgynevezett ózonkárosító anyagok csökkentésével foglalkozik, ez egy nagyon sikeres egyezmény. Az éghajlatváltozási sajnos nem, de erről majd beszélek mindjárt, hogy azért a tavalyi azért mégiscsak valahogy sikerült, tehát közel volt ahhoz, amire azt mondjátok, hogy igen, ez jó, na mindegy, vissza.
Ja, a leghíresebb ezeknek a sorozatában talán a mostani hallgatók számára az a párizsi.
A kiotói, aztán a
kiotói, és aztán párizsi.
A kiotói egyezmény 97-ben, kiotói 97-ben volt, 97 decemberében.
Hát, hogy csak jegyzőkönyv aztán.
Az egy jegyzőkönyv lett. Hát a párizsi, ami 2015-ben, és szoktam úgyis az előadásomban mondani, hogy az isteni év a 2015-ös, ugye akkor jelent meg a Laudato Si, itt a hallgatóknak nem kell mondani, szerintem beszéltünk arról a hallgatóknak szintén, hogy ebben az évben került elfogadásra szeptemberben a közgyűlésen a fenntartható fejlődési célok, az SDG-k, és ugye a Párizsban 2015. decemberében a párizsi megállapodás, ami tulajdonképpen nem egy külön jegyzőkönyv, nem is egy külön egyezmény, hanem egy határozat csomaga az éghajlatváltozási keretegyezménynek, amiben megállapodtak abban akkor a részes felek 2015. decemberében, hogy lehetőleg másfél fokkal ne haladjon meg a globális évi középhőmérséklet a ipari forradalom előtti időszakot.
Szintet.
Lehetőleg, de hát két fok alatt mindenképpen úgy tartjuk.
Igen.
És ez a Párizs egyezmény volt ilyen szempontból tényleg híres.
Igen, és hát tegyük hozzá, hogy a teremtésvédelem szempontból azért is fontos ez, mert hogy a Szentatya már a Laudato Si-t sem véletlenül adta ki pont 2015-ben, mert már akkor is az volt a célja, hogy szeretett volna hatást gyakorolni a döntéshozókra, mind az SDG, tehát mind az ENSZ 15 éves klímacéljai tekintetében, hogy azok határozottak és erősek legyenek, mint pedig ugye a párizsi konferencia elé. Tehát tulajdonképpen már a Laudato Si-t, ami azóta egy önálló és nagyon hatalmas és sokat hivatkozott pápai dokumentum lett, már azt is tulajdonképpen egy ilyen előkészítésnek is szánta kicsit, de hát hogy kicsit távolabbi előkészítésnek, vagy a világ figyelme felhívásának, hogy milyen fontos dolgokról is van.
Távolabbi, vagy nem távolabbi, de azt tudni kell ezekről a részes fel a konferenciája, hogy mindig van egy előkészítő időszaka, az nagyjából mindig azon évnek a május-júniusában van, a Laudato Si azt hiszem, te júniusban jelent volna meg.
Május 24.
Hát május 24, és mintha júniusban lett volna, az a két hét, amikor nem kormány és államfői szinten, hanem mondjuk szakértői esetek, államtitkári szinten összeülnek a részes feleknek a diplomatái, szakértői, és eldöntik azt, hogy miről is fognak beszélni majd néhány hónappal később. Mm-hmm. Tehát ott sok minden eldől. Uh-huh. Onnan már nehéz kilobbantani más felé. Uh-huh. És Ferenc pápa nagyon érzékel, néhány nappal vagy egy-két héttel előtte ezt letette az asztalra. Tehát nagyon is megelőzte. Ugye most ez a Laudato Si-ról majd később beszélünk.
Igen, mert majd érdekes lesz, hogy miért pont most 2023-ban látta fontosnak ismét, hogy egy nyomást adja le.
Igen, de erről majd később beszélünk. Tehát, és persze ez megint úgy kezdődött az egész ügy, ez egy fontos dolog, elnézést kérek. Néhány éve, talán Párizs óta van az, hogy a nagy ágyuk, és most ugye nagyon sok állam és kormányfő ott volt, most már a konferencia elején vannak ott. Régebben mindig a konferencia végén szoktak ott lenni, tehát egyszerűen a konferencia végén, hogy elfogadják, amit előtte tárgyaltak a kollégái beosztottjaik. Most meg az van már jó 7-8 éve, hogy egy erős mandátumot adnak, tehát kiállnak az állam és kormányfőkkel nagyon szép beszédekkel, és elmondják, hogy mi a szándékuk. És ezekből lefordíthatók a különböző tárgyalóknak, tagállamoknak az, hogy milyen mandátumaik vannak. Ez alapján kezdenek el tárgyalni, néhány nap érdekes, de utána tényleg az történik, hogy árokásás van, mindenki beássa magát a saját mandátuma mögé, és nagyon lassan, nagyon szomorúan megy 8-10 napig a konferencia, nincs előrelépés.
Sárdagasztás.
Sárdagasztás, így van. Most is ez történt. És tulajdonképpen az utolsó nap estéjén, amikor azt mondták, hogy akkor még teszünk rá egy napot, és az utolsó éjszaka dőlt el sok minden. Tehát döntöttek olyan dolgokban el, amiben eddig nem döntöttek el, ilyen például az, hogy a foszilis energia egyik mekkájában gyakorlatilag a légúti közlekedés egyik legnagyobb logisztikai központjában, Dubajban, arról döntöttek, hogy bizony ki kell vezetni a foszilis üzemanyagokat a világ energetikájából. Eddig erről még egy sor sem hangzott el. Most nem az hangzott el, hogy pont mikorra és hogy ennyi, de az, hogy kivezetni, benne van több dokumentum, ez egy fontos dolog.
Egyáltalán,
igen. A foszília, a foszilis üzemanyagoknak kájában történt.
Csaba, majd ez érdekes lesz, és majd gondolom ez még előkerül, hogy pont Dubajban milyen ellentmondásos ez, milyen furcsa, ugye? Hogy a kőolaj tenger fölött üldögélve. De azért egy pillanatra még lépjünk vissza Párizs és Dubaj közé, tehát hogy ahhoz a gondolathoz, hogy hát miért is mostanra érett olyan helyzet, hogy most muszáj volt valamit, vagy mit ott itt Párizs és Dubaj között, vagy most már csak röviden?
Hát tulajdonképpen igazából az történt, hogy nem igazán sikerült azokat a önkéntesen, tehát a minden tagállam önkéntesen egy célt kitűzött, az átadta az Egyesült Titkárságnak Párizsba, de aztán kiderült, hogy ugye most elhatározták, hogy 5 évenként csinálnak egy elemzést, hogy mi is történt. És ugye ez az elemzés is bekerült most a részes felek egy tárgyalásai közé. Ezek tények, de mégis vitatkoztak róla 2 hétig a tényeken, hogy hát, hogy rosszul állunk. Tehát, hogy bőven nem tudja teljesíteni a másfőszokot, de még a 2 fokot sem, hogyha valamilyen újabb, erősebb megállapodásokat nem kötünk. Ezért volt fontos, hogy most már ez a bizonyos leltár, stock taking report, ugye így mondták, hogy a leltár oda került a részes felek elé, tényeket rögzítettek, és abból kiderült az, hogy lépni kell. Ez az egyik. A másik, hogy már nem az éghajlatváltozás előtt vagyunk, hanem benne vagyunk, ez is tények bizonyítják. Tehát alkalmazkodni is szükség van. És az alkalmazkodás az a legkevesebb forrása a legszegényebb országoknak. Fejlődőknek és közöttük is vannak a legszegényebbek. Nagyjából Párizs óta ígérgetik a fejlett országok, hogy évi 100 milliárd dollárt adnak nekik a különböző alkalmazkodási és részben kibocsátás csökkentési projektekre. Eddig ez nem sikerült. 2 évvel ezelőtt Skóciában valamilyen megállapodás, már halvány megállapodás volt, de semmi szabályt nem fogadtak el. Most elfogadtak, hogy milyen szabályú szerint kinek és mennyit osztanak ki. Tehát legalább ez is egy fontos lépés volt, hogy az alkalmazkodásra a legelesettebbek, a legszegényebb országok kapjanak pénzt, ez különben a fejletteknek is fontos, csak itt halkan zárójelben mondom, hogy nem történik meg, akkor nem 15 millió ember, hanem 250 millió ember kezd elindulni a fejlettek felé. Az lesz a valódi vándorlás. Most még csak éppen, hogy ezt érezzük.
Kis előszelét. Egyébként ugye ez az a szempont, ami a Laudate Deum dokumentumban, ugye, amit a pápa most a Dubai klímacsúcs elé írt, a Laudate Deum dokumentumban talán ezt ismétli a legtöbbször, hogy őket is odaültetni a tárgyalóasztalhoz, ők, mármint hogy ezeket a szegény országokat, az elmaradott régiókat, azok, akik legkevésbé járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, de a legtöbbet szenvedik miatta, hogy őket is, hogy mondjam, érintettségüknek megfelelő súllyal odaültetni és komolyan venni. Tehát nem véletlen nyilván, hogy az a pápa, aki a harmadik világból jön, és aki a bőrén ismeri, bőrén érzi, onnan ismeri a szegényeknek a világát, a favelas, ugye ott a Dél-Amerikában, ezeknek a világát. Tehát őnek egy egész más világképe van, és hát legyük hozzá, hogy sokkal reálisabb, mint nekünk innen a békés és fejlett és nem tudom, kipárnázott
Európában. Ahogy szokták mondani, hogy az erkéről tekingetünk le, ugye.
Tehát, hogy ő neki ez egy sokkal fontosabb szempont, és hát amikor itt Európában egy kicsit néha furcsálva nézik, hogy hát most mit lovagol ezen annyit a pápa, hát most miért olyan fontos ez, hát akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy ő nem jól látja a világot, hanem arról, hogy mi nem reálisan látjuk a világot.
Ugye az szokott felmerülni mindig ellenérként a fejlettek közül, hát miért adjunk nekik pénzt, mert a pénznek a 70%-át biztos ellopják.
Igen, ezt szokták mondani.
És én erre azt szoktam mondani, hogy oké, de hogyha gyémántbánya nyitásról van, vagy kőolaj, vagy földgáz, akkor egy csomó pénzt laknak, akkor nem nézik, hogy mennyit lopnak el.
Okay.
Tehát ugye ez egy másik kérdés, nyugodtan oda tehát. Most nagyon a szabályokat már meghatározták, hogy milyen módon én úgy látom, hogy a pénz még bőven nem jött össze. Tehát ugye most mindenki félti a pénzét. Az, hogy ki lesz a végrehajtó intézmény, mi a szabályok szerintem legalább még 2-3 év, amíg elindul. Uh-huh. Ez a pénz hogyan, de legalább már döntöttek róla. Amúgy, hogy odajöjjenek, mindig ott voltak az asztaloknál, itt is van nagy diszonancia, akik tárgyalnak, azok persze első osztályon utaznak, nagyon gazdagok, hát ugye a fejlődő világvezető is ilyenek, és ugye vannak nagyon erős nyomás gyakorló csoportjaik is, ilyen az úgynevezett G77, ez a 77-es csoport, akik már 145-en vannak, azt hiszem a fejlődő országok. Úgy mondják, hogy G77 és Kína. Kína és mindig egy fejlődő ország vezeti ezt a csoportot, és ezeknek a tárgyalásait, hogy minél jobban tudják érvényesíteni, és most már ide inkább tudják érvényesíteni az ő akaratukat. Aztán vannak kisebb tárgyaló csoportok, például ilyenek a kis szigetországok csoportja, akiknek a legnagyobb félelmük az, hogyha nem történik semmi, akkor 20-30-40 év múlva eltűnik az országuk fele. És mindenféle más, minél úgynevezett kapcsolati csoportok, kontaktgrupok vannak. Egy-egy, akár az egyezménynek, vagy egy határozatnak egy-egy mondatára, hogy alul éveken keresztül vitatkoznak. Szóval ez szokott lenni a szörnyű. Amikor például elő kell venni a szótárt, hogy milyen más szót lehet oda beletekerni, ami ugyanazt jelenti, de talán a másik fél elfogadja. Tehát ezzel szokott menni sok-sok vita. Sőt, még ráadásul azon is, hát mindig a napi renden a második hét közepére szoktak meglapodni, de addig azért tárgyalnak. Tehát ugye, na mindegy. De mindesetre az a lényeg, hogy ez most jobban sikerült, mint az eddigiek. Tehát a párizsi csúcson, a párizsi részesfelek konferenciájához mérhető a mostani megállapodások sora. Azt is hozzá kell tennem, és ez nagyon fontos dolog, hogy hát ez sem egy jogilag kötelező határozat.
Igen.
Tehát itt is, amit ott elfogadtak az állami és kormányfők, utána ugye az ő utasításaik alapján elfogadta az egész konferencia, hát majd tőlük függ az a következő néhány hónapban, néhány évben, hogy betartják-e a szavukat. Tehát ez általában a környezetvédelmi egyezmények, az ENSZ egyezmények jó része ilyen, hogy jogilag nem kötelező, de mindig van egy ilyen pirongató, így is mondja az angol peer review, tehát megpirongatjuk az országokat, ha nem teljesítik. Hát valaki pirul ezért, valaki meg nem. Tehát hagyjuk is, de mindesetre ez egy mérföldkő. És én le is írtam itt a jegyzeteimbe, hogy azért meg kell említenünk, hogy hát a Napinus szerintem erre büszke lehet, hogy összehozott egy ima láncot, egy ima alkalmat még a konferencia elejére, hogy ebben is segítsük egy ökumenikus
imalkalmat. Igen, erről biztos, hogy sok hallgatónk tud is, vagy talán részt is vettek benne, vagy hallottak róla, de azért elevenítsük föl, tehát hogy maga a pápa a Laudato Deumban, és azt kísérő módon nagyon erősen kérte, hogy hogy imádkozzunk ezért a konferenciára. Ez egy kicsit szokatlan dolog, de majd szerintem visszatérünk még a műsorban erre egyébként erre az aspektusra, hogy milyen, most itt már 10 perce, vagy már több mint 10 perce egy nemzetközi konferencia belső viszonyairól beszélgetünk, hogy jön ez a Mária Rádióban, ugye? És hát ez egy nagyon fontos dolog a pápa szemléletmódjában, hogy igen, egy nemzetközi konferencia, vagy embereknek a hétköznapi ügyei, vagy városépítészet, vagy nem tudom, hulladékkezelés, hogy ezek a témák, ezek nem idegenek a hitünktől. Ezekben valósul meg, ugye, hogy Jézus maga azt mondja, hogy enni adni az éhezőnek, inni adni a szomjazónak, felruházni a ruhátlan, stb. Ezek is ilyen mindennapi dolgok, csak mondjuk egy 2000 évvel ezelőtti szinten, de hogy egyéni és társadalmi ügyek, és hogy ezekért igenis imádkozni kell, tehát nem elég csak bocsánat, ilyen szóval mondom, hogy az állítatos dolgokért imádkozni, hanem főleg ezekért, nem csak a megszokott dolgokért imádkozni. Tehát ő nagyon kérte, hogy imádkozzunk, de hát ez egy ilyen általános felszólítás volt ugye az egész világ kereszténysége számára, hát nyilván a pápa elsősorban a katolikusoknak, de számva mindenkinek. És hát akkor erre sokfelé a világban, Európában, Észak-Amerikában, de másfelé is születtek konkrét kezdeményezések. És akkor ezek közül volt az egyik itt Magyarországon, ez az ökumenikus ima kezdeményezés, amelyik tulajdonképpen egy nappal a klímacsúcs kezdete előtt volt a csúcspontja, amikor egy ilyen, hát erről esetleg akkor akartál mondani valamit?
Hogy... Nem, csak annyit, hogy ugye egy ilyen kezdeményezés volt, ami szerintem sikeres volt, ökumenikus volt, tehát evangelikus, református, görögkatolikus testvéreink, metodisták is, így is van pontosan, sőt, puspok urak is ott voltak, és volt egy családról egy közvetítés, fantasztikus tezői énekeket énekeltek nekünk, és szerintem ez egy olyan alkalom volt, ugye nem csak egymást ismerhettük meg, hanem tényleg imádkoztunk azért, hogy ez a konferencia sikeres legyen. Talán egy cseppnyit hozzá is tettünk hozzá.
A döntéshozók szívében is megmozduljon valami, ne csak
is van,
tárgyaló asztal.
Csak Szentlélek elejét kérve, hát azért ő a legerősebb. Tehát
még a tárgyaló felek van erő. Igen, szóval hát remélhetjük, és hihetünk benne, meg bízhatunk benne, hogy hozzájárult ez is, meg hát még persze nyilván sokféle más közösség, meg csoport, meg egyéni imádsága, és az egyébként végig a konferencia ideje alatt volt egy ilyen sorozat, amely minden nap az interneten minden nap volt egy külön ima, egy külön téma az aznapi tárgyalási témákhoz kapcsolódóan, tehát aki akarta és aki igyekezett, az követhette imádsága az egész konferenciát. Egészen addig a plusz egy napig, ugye, amit...
Igen.
Ez nem is olyan régen volt, ez december...
December közepe volt, 13, amikor lezártak.
Nincs egy hónap.
Így is
igen.
Van.
Igen.
És ugye azt is kell tudni erről, hogy tulajdonképpen egy ilyen helyen ilyenkor 5 párhuzamos folyamat van. Mert vannak kiotó jegyzőként külön tárgyalják, önrészesek van a párizsi, van két végrehajtó testülete az egyezménynek, akinek külön ülnek le. Tehát aki oda kimegy tárgyalni egy országon, legalább 8-10 ember ki kell vinni, hogy mindenhova el tudja küldeni a követeit. Uh-huh. Tehát ez egy jó, nehéz, kemény folyamat. Nagyon érdekes volt, és még egy nagyon laposság is, tulajdonképpen ehhez nincs köze, de ahhoz igen, hogy őket fosszolta a Diana, és ugye kint volt, és követített felénk is mindig, így úgy, amúgy. Most ugye az IPCC-nek az alelnöke lett, két alelnöke van, az egyik ugye a magyar Diana, és hát ebben az óriási városban, hát ő mint egy VIP vendég egy fantasztikus szállodában lakott, ahol a szállodában 18 fok volt.
A sivatag.
Igen, ugye kint 35-öt, meg 18, és kérte a szállodási mérnököket, hogy csináljanak melegét, 21-et, az pont jó lenne, 18-as ideget, és nem tudtak. És be kellett vinni egy olajradiátort, hogy fűtsenek. Hát ilyen energiapazolás van ott csak, ugye, zárójelben.
Igen. Jó, igen. Na, hát és akkor azt mondod, hogy nyilván sokan sokféleképpen értékelik ezt a konferenciát, az eredményét, de akkor te azt mondod, hogy alapvetően egy mozdulás, tehát nem nagy eredmények, de volt valami idézet, vagy egy ilyen kép, amit mondtál, hogy azt hiszem az egyik vezetője ennek a konferenciának.
Igen, azt én el is mondom, ugye így Simon Steele, ugye ő az egyezménynek a főtitkára, Ezt mondta, ezt nyilatkozta, amikor lezárták, hogy bár Dubajban nem lapoztunk át a fosszilis tüzelőanyagok korszakán, és ez az eredmény e korszak végének kezdetét jelenti. Tehát ő is látja már, hogy kezdetét jelenti, de hozzáteszi, amit mi is előbb hozzátettünk, most minden kormánynak és vállalkozásnak, vagy cégnek késedelem nélkül valós gazdasági tettekkel kell beváltania a itt elhangzott ígéreteket. Tehát ő is érzi, hogy nem kötelező, de erős ígéretek hangzottak el, tehát van mit teljesíteni.
Igen. Ugye egy érdekes jellemzője volt annak a dokumentumnak, amit a pápa erre az alkalomra írt, hogy a más dokumentumaival ellentétben ez úgy kifejezetten a vezetőkhöz szólt.
Igen.
Míg a Laudato Si az úgy mindenkihez, minden e bolygón élő emberhez például így mondta, de ez a dokumentum, ez kifejezetten megcélozta a hatalmasokat, a világok vezetőjét, a kormányok képviselőjét, a cégeket, nem tudom, szóval, tehát akikre azt szoktuk mondani sokszor, hogy hát nekik van hatalmuk, ők csináljanak valamit. Ugye, és hát ez nyilván azért volt így, mert hogy ő maga is látta, hogy most itt nekik kell megmozdulni. Nagyon gyakran mondja a pápa azt is, hogy mindenki tehet valamit, sőt, majd...
mindenki tegyen valamit.
Mindenki
igen.
Tegyen valamit. Hát igen, ahhoz, hogy tegyen, ahhoz el kell hinnie, hogy tehet.
Ja, igen.
Tehát, hogy az emberek sokszor azt mondják, hogy hát én azért nem teszek semmit, mert úgyse számít semmit az, amit én a magam kis hétköznapi szintjét tudok tenni. És hát a pápa ezzel szemben nagyon gyakran mondja, hogy dehogy nem, hogy és itt is mond egy érdekes dolgot a ezzel kapcsolatban, ugye hát valahol az utolsó pontjai között, mert azt mondja, hogy a szemléletet változtatja meg azt. Tehát, hogyha a hétköznapi emberek elkezdenek másképp cselekedni, akkor a szemléletmódot változtatja meg, és a más szemléletmódú emberek már mást fognak elvárni a vezetőiktől, és akkor ez viszont nyomást tud gyakorolni a vezetőkre, hogyha azt látják, hogy az embereket most már más érdekli, és mással lehet őket, nem tudom, meggyőzni arról, hogy rám szavazzanak.
Így van, abszolút, teljesen korrekt.
Nyilván egy hosszú folyamat, amíg elég sok ember gondolja úgy, hogy elég kritikus tömeg gondolja úgy, hogy másképp kell viszonyulni a vezetőkhöz, de azt mondja a pápa, hogy a nagy változások, a nagy léptékű változások azok a családokban kezdődnek el, meg az emberek szintjén kezdődnek el. Most akkor még lehet, hogy erről fogunk beszélni egy kicsit,
persze.
De akkor most azt gondolnám, hogy most érdemes lenne, akkor ehhez a gondolathoz kapcsolódva meghallgatnunk egy ilyen egész másik oldalról induló beszélgetést, ugye egy hosszabb beszélgetést vett föl a szokásos beszélgető párosunk, ugye Réfi Júli és Darányiné Szabó Eszter, akik a hétköznapi ember, a családanya, a mindennapokban elkötelezett teremtésvédő szempontjából nézik meg, hogy mit lehet csinálni, és mit sikerült csinálniuk. És ők ugye szintén az év elejére gondolva egy kicsit úgy néztek vissza és előre, hogy hát mi sikerült mondjuk így most az év vége körül, illetve milyen változások vannak a mindennapi ember szintjén, most leszállva az ENSZ konferenciától a mindennapi ember szintjére, milyen változások vannak, és azokhoz hogyan kell állnunk. Lesz szó itt majd ugye hulladékgyűjtésről, meg karácsonyi díszítésről, meg posztálásról arra elég sok, úgyhogy most akkor hallgassuk meg ezt a másik oldalát a dolognak, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést. A Mit tehetünk mi címen van ez a...
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júli vagyok a Napkínos Egyesülettől, és Napkínosos társammal, Darányiné Szabó Eszterrel beszélgettünk a Mit tehetünk mi rovatban. Ez az év első Mit tehetünk mi-e, első teremtésvédelmi magazin műsora, tele vagyunk nyilván mindenféle fogadalmakkal, és hát ugye elég sok változás várható január 1-től egyébként a világban is. Eszter, tudsz-e ilyesmiről beszámolni például, akár alulról jövő kezdeményezésről?
Hát én egy apróságnak tűnő dologról szeretnék beszámolni a kedves hallgatóknak. Az egyik kedves teremtésvédő ismerősünk a 11. kerületben azon gondolkodott, hogy piacos vásárlásnak ugye egy ilyen szokásos tároló edénye a befőttes üveg. És hát nyilván egy csomó befőttes üveg viszont keletkezik is a piacon, meg adott esetben szükség is van rá, és hát milyen egyszerű lenne, hogyha a piac egy sarkán ki lenne jelölve egy leadó és felvevő pont. És a gondolatot tett követte, és írt a piacfelügyelőségnek, hogy elképzelhető-e, hogy ilyen sarkokat kialakítanak. Anélkül, hogy erre egyébként emberi erőforrást kellene allokálni, tehát hogy tényleg egyszerűen csak egy helyet, ahol az emberek ezt önmaguk leadhatják és felvehetik. És hát piacfelügyelőség azt válaszolta, hogy hát igen, ez egy jó ötlet, és januártól 3 budapesti piacon, a Fehérvári úti, a Rákóczi téri és a Kórház utcai piacokon kialakítanak ilyen befőttes üvegpontokat. Ugye ez egy nagyon szívderítő példa számomra arra, hogy egyrészt valóban hulladék csökkentéshez lehet jutni ilyen módon, másrészt meg egy abszolút egyéni kezdeményezésből úgy tűnik, hogy egy olyan infrastruktúrális változást tudott létrejönni, ami aztán sokaknak az életét hulladékmentesíti. Én ezzel az élménnyel nagyon pozitívan nézek 24 elé. Júli, te hogyan látod a várható változásokat?
Az ilyen aludó jövő dolgok a legjobbak egyébként, és ugye Ferenc pápa is nem véletlenül búzít minket is arra, hogy próbáljunk ide lent, a mi szintjeinken is mindenféle kulturális változásokat, szemléletmódváltást létrehozni, hiszen ugye ez az üveg is dolog is olyan, hogy most azért arra is számíthatunk január 1-től, legalábbis be lett ígérve, hogy már minden betétdíjas lesz egyébként, már látjuk egyébként sok boltba beállítva az automatát, tehát megint a legyártása valaminek az megtörtént. Sőt, én még olyan pozitív hírt is hallottam, hogy ezek nem vonalkod leolvasósok, hanem felismerő visszaváltók lesznek, ami mindenképpen bíztatóbb. Ugye az azért ezt látjuk, hogy amikor beledobáljuk az üvegeket ezekbe a már-már alig meglevő üvegvisszaváltó pontokba, és a csörömpölve visszahull, hogy az már nem a legmagasabb szintje az újra felhasználásnak, amit az Eszter mondott, és ilyen tényleg akár egyszer újrahasználhatók, ilyen még egyébként az, hogy a mézesek is ezt örömmel fogadják a befőttes üvegeket, vagy csomagolásmentes boltokba is. De az én kedvenc témám, és ami elé viszont borzasztóan nagy aggodalommal nézek, az a szerves hulladéknak a gyűjtése. Hiszen ugye ez is be van ígérve, hogy január 1-jét már, na jó, nem 1-től, de januártól, na jó, nem mindenhol, de néhány helyen már megszervezik a házhoz menő gyűjtését a szerves hulladéknak, és én nekem borzalmasan vérzik a szívem ezért az egészért, mert a szerves hulladék sorsa az, amire totálisan fölösleges egy infrastruktúrát rászervezni. Most éppen egy budapesti belvárosi kollégium icike-picikire udvarára állítottunk össze komposztálót. Egy másik napjánuszos társunk a saját társasházának a lebetonozott picike udvarára lerakott egy komposztálót. Mindenhol lehetne helyben intézni, komposztálni. Erre rátenni egy infrastruktúrát, amikor egyszerűen attól a késztetéstől, hogy na, gyorsan tűnjön el innen minden szemét, az egyrésztről szerintem nem jó döntés, és ugye itt nekünk alulról kéne mozgolódnunk, amíg ez bevezetődik, és minden házba, mindenhova saját komposztálót beállítani. A másik problémás dolog az, hogy például egy társasházban, ahol van egy nagyobb kert, és simán elférne egy komposztáló. Ott is az lesz, mostantól kezdve, már eddig is vértizzadtak azok a lakók, akik szerették volna egy picit a teremtett világért való erőfeszítéseik fényében ezt a helyi komposztálást megoldani. Hogyha volt egyetlen egy darab lakó, aki azt mondta, hogy ne, akkor már is ez ellehetetlenül, tehát nem lehetett összerakni a komposztálót, mindig neki volt igaza. Mostantól kezdve már azt fogja mondani az egyetlen egy lakó, de hát, hogy úgyis elviszik, tehát még kevesebb indítatás lesz arra, hogy a lehető legfenntarthatóbb módon ezt intézzük, és hát ezzel veszélybe kerül. Kerülnek egyébként a meglévő közösségi komposztálók is. Még a miénk is, a Feneketlen tónál, ahol pedig igyekszünk mindazt komposztálni, amit ez a házhoz menő biohulladékgyűjtés is komposztáltónak tart. Mindenkinek ajánlom egyébként, hogy ennek nézzen utána, és mindjárt látni fogja, hogy sokkal több minden tartozik a szerves lebomló hulladékok közé, mint amit merünk otthon komposztálni. Itt nem jogos a több eszemes, szerintem mi speciál merünk mindent komposztálni, ami ebben a listában van. De ahelyett, hogy azba az irányba nyitott volna, hogy minél több mindent, minél inkább helyben bontunk le, ez valószínűleg ez a lehetőség, ez óriási veszélybe kerül, és ráadásul persze pont az egy szomszéd fogja letiltani azt, hogy komposztáló legyen egy olyan helyen, ahol nyugodtan lehetne komposztáló, aki egyébként a barna kukába se fogja belerakni a saját szerves hulladékát, hiszen ez erősen fakultatív továbbra is.
Igen, talán nem vagyok ennyire aggódó, mint Juli, viszont ha valaki most fogna bele az otthoni társasházi komposztálásba, akkor nekem van egy nagyon jó tippem arra, hogy hogyan lehet azt az egy-két akadékoskodó és adott esetben a folyamatokat meggátoló lakót leszerelni. Nálunk ez úgy történt, hogy én már sok éve feketeöves hulladékcsökkentőnek tartottam magamat, amikor még mindig nem mertem előjönni a társasházunkba azzal, hogy komposztáljon a társasház. Azt kell tudni, hogy egy viszonylag nagyobb 11. kerületi társasházban lakunk, aminek egy ilyen angol kertje van gyakorlatilag. Tehát tényleg ilyen élére vágott fű, meg tuják, szóval minden, amitől egy rendes környezetvédőnek, teremtésvédőnek borsódzik a háta, de egyébként nagyon szép. És aztán egy ilyen 4 évvel ezelőtt összeszedtem a bátorságomat, stratégiát csináltam rá, tényleg átgondoltam az egészet, hogy hogyan próbálom én itt a társasházba bevezetni a komposztálást, és hát csodák csodájára gyakorlatilag csont nélkül elfogadta a 24 lakó, tehát még egyszer mondom, 24 embernek kellett ezt megszavaznia, egyetlen egy ember tartózkodott, és eléggé meg vagyok győződve róla, hogy amiatt, hogy nem feszültem rá igazán, hanem azt mondtam, hogy én persze mindent vállalok, tehát vállalom azt a munkát, ami ezzel jár, ami egyébként nem túl sok munka, és hogyha nem működik, ha büdös lesz, ha beszól a szomszéd, ha bármi kellemetlenség származik belőle, akkor majd lebontjuk. Szóval, hogyha valaki akár ebben a pillanatban is, amikor elvileg a házhoz jövő barna kukák megjelennek. Szóval, hogy ebben a pillanatban is arra jut, hogy otthon inkább komposztálna, akkor így tudja szerintem leginkább meggyőzni a lakókat, hogy azt mondja nekik, semmi gond, hogyha majd jön a patkány, akkor lebontjuk. Ha nagyon büdös lesz, lebontjuk. És aztán utána persze nem lesz büdös, és nem jön a patkány, és minden fog működni, de ez szerintem nagyon jól elveszi a döntési felelősséget, hogy innentől kezdve ez a komposztáló egy életre ide be van betonozva. Tehát, hogyha ezt a könnyedségét megtartjuk a dolognak, akkor szerintem sokkal könnyebben meg tudjuk győzni a lakótársainkat is.
Én ezzel egyébként vitatkoznék, mert ha jön a patkány, már pedig a városban van patkány a komposztálótól függetlenül is, akkor azt is meg kell oldani, akkor nem költöznek be, akkor nem esnek kísértésbe se, hogyha ez forgatva van rendszeresen. Én inkább azt mondanám, hogy inkább azt erősíteném, hogy bármiféle probléma lesz, nem elbontjuk, hanem megoldjuk. És erre vannak receptek, hogy hogyan lehet megoldani akár a büdösséget, akár a patkányt, de azért én elmondom, hogy tényleg mi a Feneketlen tónál 3 éve komposztálunk tökéletes progresszióval, tehát hogy mindent, amitől mindenki parázik, hogy arra jön a patkány, és soha nem volt patkányunk. Tehát ettől még majd valamikor lehet, hiszen ott van a tó mellett, és egyébként, ahogy mondom, itt Budapesten elég sok a patkány, tehát végül is előfordulhat, de azt is most már tudjuk, hogy hogyan tudjuk orvosolni, tehát nem az első, hogy akkor ennek így borulnia kell ennek az egésznek.
Júli, az előbb használtál egy olyan szót, hogy progresszíven, hogy tökéletes progresszióval komposztálunk, de szerintem nem biztos, hogy ezt mindenki tudja. Nemrégen én se tudtam, mi ez a progresszív komposztálás, úgyhogy ezt elmondod röviden?
Igazából ez annyi, hogy elég rövid az időnk, tehát azért mondtam mindenkinek, hogy olvassa csak át egész nyugodtan azt, amilyen anyagok elkészültek, mert az anyagok elkészülnek. Valószínűleg minden le lesz gyártva, hogy aztán, amit elvisznek szerves hulladékot, azért ténylegesen mi lesz az. Azt nem tudhatjuk, de ugye egy csomó minden dolog, amitől az emberek iszonyatosan félnek, akár déli gyümölcsök, akár az ételmaradékok, akár az ilyen szennyezett papírnemű, ezek mind-mind vígan komposztáltak. Úgy mondom, hogy érdemes ezt elolvasni, hogy nem fog tudni most itt mindenre kitérni, de hogy nagyon-nagyon sokkal szélesebb spektrum a komposztálható a dolognak, mint amit mi ezt el tudunk képzelni, és ez egyébként, és egyébként pont azért vannak veszélybe azok a komposztálók, akik ezt nem kezelik, mert nyilvánvalóan az ember azt mondja, hogy elviszem a közösségi komposztálóba a komposztolat, mert tudom, hogy ez a fenntartható, itt helyben látom, hogy mi történik vele, azt is tudom, elég jó beállított rendszerünk van már arra, hogy ez tényleg körforgásba kerüljön, mindenféle ültetésekre adjuk, nekik nem kell ugye műanyag zsákos dolgokat szállítani a világ másik végéről, stb. De hát, hogyha kevesebb dolgot vihetek le a közösségi komposztálóba, mint amit otthon a biokukába belerakhatok, akkor még erősebb lesz az ellenállás a közösségi komposztálók használatára. De lustaság is van a világon, tehát hogy azért ez egy picit mindenkit arra buzítanék, hogy merjen sok mindent komposztálni. És akkor ugye ez van, hogy várjuk itt, hogy a rendszerek itt megoldják helyettünk ezt a hulladékkérdést, meg hogy általában mindent, pedig viszont a komposztás egy nagyon jó példa arra, hogy van, amit egyszerűen mi tudunk a legjobban megoldani, meg a mi elszántságunk kell csak hozzá, és itt tényleg látjuk, hogy mi történik. Mert mondjuk én totálisan meglepődtem attól, hogy a 14. kerületben a utcára a faleveleket összerakják műanyag zsákokba, és elviszik égetni, vagy a szeméttelepre. Tehát, hogy én a nagy, sokkal jobban bíztam ennél a rendszerben, hogy azt gondoljam, hogy ez történik, mondjuk a falevelekkel, amiknek komposztálása az tényleg nem egy nagy művészet. Az különösebben büdös se lesz, csak idő kell hozzá, meg jó nagy hely. De hát azért ennyi helyünk szerintem még van, hogy ezeket lehessen kezelni. Úgyhogy sajnos ilyen szinten ezek az üvegvisszaváltók és az a helyzet, hogy be kellett állítani a voltár rendelet. De ezentúl nem jutunk. Tehát sár nehéz rendszerek ezek. Mi pedig sokkal könnyebben tudunk tenni a bolygónkért. És még egy nagyon fontos dolog van ezt, amit el akartam neked mondani, hogy ahogy így olvasgattam itt az új rendszerrel kapcsolatban a kommenteket mindenhol, hogy nagyon sokszor fölmerül az, hogy én aztán nem fogok itt jótékonykodni azzal, hogy itt szelektálok, meg külön gyűjtök, hogy ezzel majd valaki jól járjon. Nagyon gyakran visszatérő dolog. Itt azért azt mondom, hogy eszméletlen mennyiségűt gürizünk, hogy hát úgymond jótékonykodjunk a mindenféle olyan cégekkel, akik azzal járnak jól, hogy rombolják a bolygót. Én itt azért azt mondanám, hogy egyrészt, hogyha külön gyűjtünk, az ugye nem feltétlenül csak annak a szervezetnek jó, aki ebből próbál mondjuk megélni, hanem nekünk is, hiszen megóvjuk magunknak a teremtett világot. Másrészt meg, hát én azt mondom, hogy járjanak jól azzal, hogyha ők a bolygó megmentésén fáradoznak. Miért pont azoktól sajnáljuk itt tényleg ennyi olyan évezet után, amikor nem volt egyszerűen szempont az, hogy védjük a teremtett világot, hadd járjon egyszer mondjuk jól valaki az. Én senkitől nem sajnálom azt, hogy jól járjon azzal, hogy védi a teremtett világot, és nem rombolja. Pedig nagyon
Igen,
nehéz
és
ezzel
hát.
egyébként jól járni. Ezzel nagyon nehéz jól járni, sajnos még mindig itt tartunk, hogy a világnak faültetése lenne szüksége, de megélni viszont a fakivágásból lehet.
Szóval, hogy olyan sok fölösleges dolgot csinálunk, hogy miért pont ezekre sajnáljuk az energiáinkat. Mert hogyha, szóval még hogyha az olyan nagy erőfeszítés lenne, hogy mondjuk ezt a szelektálást jól csináljuk, vagy elvigyük a közösségi komposztálóra a komposztunkat, vagy elvigyük a majdan beállítandó betétdíjas visszaváltóhoz a betétdíjas cuccunkat. Tehát, hogyha még ez valami hatalmas dolog lenne, akkor még megérteném ezt a kifogást. De hogy ezek általában azért az orrunk elé vannak rakva most már. Tehát igazán nem egy nagy egyéni erőfeszítés. Úgyhogy ennek fényében különösen fájdalmas nekem is ezeket hallani, ezeket a kifogásokat.
Mi mindennel járnak jól egyébként most még azért lassan, hogy utolsó a végére érünk ennek, hogy itt a karácsonyi időszak után egy olyan dolgokkal szembesültem, hogy miket próbálnak. Fóliával, kloffol, meg olyan is láttam, hogy jaj, de jó pofa, hogyha a gumikecsit húzol, és úgy hámozod a céklát, mert akkor nem lesz piros a kezed, holott ugye a kéz az megmosható. Tehát, hogy egyszerűen borzalmas, borzalmas mennyiségű hülyeséget eladnak nekünk, és ez szó nélkül, szűn nélkül adakozunk. Adjuk rá a rengeteg időnket, beleáldozzuk abba, hogy legyen pénzünk megvenni a fóliát, hogy rövidebb idő alatt panírozzuk be a húst. Tehát, hogy nem tudom, ez valami nagyon, nagyon kifacsarodott világban élünk, és egyszer kérlek, mondjál valami olyan példát egy a ti karácsonyi készülésetekből, amikor egy valami ellentétes tendencia látszik megmutatkozni, hogy egy picit lássuk a fényt az alagút végén.
Hát igen, köszönöm a kérdést, Gyuli, én is valami pozitívval akartam zárni. Az én aktuális felfedezettem a pólófonnál. Méghozzá arra jöttem rá, hogy ha a pólót úgy 1,5 centis csíkokra felvágjuk, akkor azzal mindenféle kötöző zsinort helyettesíteni tudunk. Úgyhogy két példát is mondok, ahol nagyon jól fel tudtam használni ezeket a pólófonalakat. Egyrészt a mi adventi koszorunk az most úgy készült, hogy hát egy régi koszorú alapra erősítettem rá a kertből hozott fenyőágakat, és ezeket nem ráragasztópisztolyoztam, hanem egyszerűen a póló szétvágásával kapott pólófonállal jó erősen hozzákötöttem a koszorú alaphoz. A régi gyertya tartókat használtuk ugye hozzá. Ami díszítés volt rajta, az egy régi, már tönkrement ilyen kis fényfüzért raktam rá, azzal vettem körbe a koszorút. Úgyhogy ez volt a polófonálamnak az egyik felhasználási módja. A másik pedig a gyerekeink iskolájának az adventi vásárán menta teát árultunk, méghozzá olyan menta teát, ami ennek az iskolának az iskola kertjéből származott, és befőttes üvegekbe töltöttem bele a szárított mentát. A tetejére ilyen kis régi függöny volt, amit már tényleg semmi másra nem tudtunk használni. Szintén pólófonállal erősítettem a befőttes üveg nyaka köré. És az adventi vásárhoz kapcsolódik még egy szintén pozitív élményem, ez pedig a hulladék csökkentés és a szelektáláshoz kapcsolódik, ugyanis nagy aulában tartják az iskolában az adventi vásárt, ahol abban az aulában van 6 darab kommunális kuka, azaz vegyes kuka, és 0 darab szelektív. Mivel a kommunális kukák voltak kéznél, ezért a kommunális kukába belekerült mindenféle, egyébként kiválóan szelektálható anyag is. Ez engem nagyon elszomorított az adventi vásár első napján. Az első napnak a kommunális kukáit, azokat szétszelektáltam, tehát az összeset odaraktam, ahova az való. De második nap egy kicsit ennél tovább mentem, és az iskolának a jóváhagyásával ezeket a kommunális kukákat mind elvittem onnan, és egy-egy nagy műanyag és papírszelektívet állítottunk be az aulába, és mellé egy kicsi kommunális kukát. Amikor már egymás mellett voltak ezek a kukák, akkor az emberek már valahogy elgondolkodtak azon, hogy akkor ezt most melyikbe dobjam. Tehát nem ez a fajta automatizmus volt, hogy ja, itt egy kuka, gyorsan beledobom, mert nekem most ez nem kell. Úgyhogy amikor már nem volt minden sarkon kommunális kuka, hanem csak egy darab a szelektívek mellett, akkor már az emberek a szelektíveket is használták. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó élmény volt számomra, és egy jó példa arra, hogy tulajdonképpen nincs elveszve minden, mert hogyha kicsit sikerült tudatosítani a hulladék kidobás mozzanatát, akkor az emberek adott esetben hajlandók megfelelő helyre szórni a szemetüket.
Köszönöm, persze, ugye nem hobbi, hanem ez feladatunk, azért ez jó, ha mindenki tudja. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek sok erőt a következő évben, és hát sok szeretettel búcsúzunk, és ebben az évben is igyekszünk rendelkezésre állni. Köszönöm, Eszter! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ismét akkor a stúdióból folytatjuk az adást Nemes Csabával, én Nobilis Mária atya vagyok, meghallgattuk Julinak és Eszternek ezt a nagyon praktikus, nagyon gyakorlatias hát ötlet sorát, amiben szerintem azért több volt, mint gyakorlatiasság, vagy hát az is nagyon jól tetten érhető volt, de ez az utolsó gondolat, ez nekem különösen tetszett, hogy abban lenni gyakorlatiasnak, abban venni észre a lehetőséget, hogy az emberek hogyan gondolkoznak. Ez Eszternek ez az ötlete, hogy egyszerűen csak közelebb kell hozni a szelektív kukát, és hátrébb tolni a kommunálist, és az emberek elkezdenek gondolkodni, mert egyébként gondolkodnának. De most csak, hogyha nem az van felkínálva, hát akkor azt már nem veszi a fáradtságot, hogy elkezdje. A legtöbben, tisztelet a kivételnek, nem veszik a fáradtságot, hogy elkezdik keresni, hogy nincs esetleg valahol szelektív kuka is. Na most ugye érdekes lenne, most már ne térjünk vissza olyan nagyon ehhez, de hogy vajon ezt a logikát mennyire lehetne egy ilyen klímatárgyalás szintjén alkalmazni?
Akár ott is, de különben az ezt nem tudom, hogy ismerte vagy nem ismerte, de erre Nobel-díjat kaptak. Egy kitűnő közgazdász, Thalernek hívják, talán 10 évvel ezelőtt, és szerintem itt is ez lehetett, mert hogyha valaki meglátta, hogy valaki a szelektíve dobta, akkor lehet, hogy elszégyeltem volna magát, ha ő nem ezt teszi. És a Thaler kitalálta, hogy van egy nudging, egy ilyen megbökés, hogyha a szomszéd valami olyat csinál, vagy neki jobb lesz a villamos energia számlájával miatt, akkor ő is elgondolkozik rajta, megbökik ezzel. És erre kidolgozott egy szép rendszer, tehát ez a megbökés szerintem működik. Itt is Eszternek gratulálhatunk, és ezt lehetne különben a tárgyalásokon is használni. Amúgy, ha Ferenc pápa kín lett volna, én így gondoltam, hogy ilyen kis ilyen bükő akciói lettek volna. A kisfiattyával, meg nem tudom.
Igen, igen, pontosan igen. Én is ezt gondoltam, hogy amikor úgy volt, hogy menni fog, akkor ezt mondtam is többeknek, hogy szerintem azért megy oda, hogy baszantsa a tárgyalókat a jelenlétével és a viselkedés módjával. Igen. No, de hát akkor egy kicsit visszafelé haladom, mert eddig tulajdonképpen ezt gyakorlatias műsor szakaszán kívül, végül is eddig csak a Laudate Deumról és a dubai tárgyalásról beszéltünk. Még kicsit visszább tart lépve az évben, ugye talán, ha visszafelé haladunk, akkor az ezelőtti utolsó ilyen nagyobb esemény, hát az a Laudato Si képzés volt, ugye a Laudato Si animátor kurzus, ami egy érdekes dolog, és ami azért kapcsolódik ide, amit most Eszterik Juliék elmondtak, mert hogy hát nagyon, nagyon gyakorlatias dolgokra akar rávenni, és olyan embereket képez, nevel, segít, akik aztán ilyesmiket akarnak csinálni a saját környezetünkben. Ugye a Laudato Si animátor képzés, az a Laudato Si mozgalomnak, az egy nemzetközi mozgalom, amelyik tulajdonképpen a pápa Laudato Si dokumentumának a gondolat körében született, és az a célja, hogy azt terjessze és a megvalósítás felé segítse a világ minél több területén. És hát őnekik van egy ilyen animátor képzésük, amelyiket Magyarországra is adaptáltunk a nemzetközi mozgalom szoros követésével, de mégis a magyar viszonyokat figyelembe véve, és most már...
Ez a harmadik volt. Igen, tavaly októberben, talán akkor októbert helyeken.
Tavaly az most úgy érted, hogy...
23.
23 október, egyben a harmadik az 23 volt.
Igen, mert ugye 23-ban 2 volt, és 22 őszén kezdődött. Igen, ugye ez a Magyar Katolikus Püspökség konferencia együttműködésében is, ugye ez a Laudato Si mozgalom együttműködésében. És a Naphimus Egyesület természetesen. És ugye hát ez egy nagyon kötött, tehát nagyon sok minőt át kellett venni ugye a Laudato Si mozgalomnak, ugye a nemzetközi mozgalomnak a módszertanából. Igen. De hát valószínűleg ez hasznos is volt.
Igen. Az egyik fő jellemző, én úgy éreztem, majd te is mondjad, hogy te mit látsz a legjellemzőbbnek, de hogy mondjuk úgy, hogy alacsony küszöbű próbál lenni. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy hát nagyon sok ismeretet kell elsajátítanod, hogy egyáltalán megszólalhass ebben a témában, és figyelj oda, hogy ne mondj, mit tudom én, olyat, ami nem pontosan illeszkedik, hanem azt mondja, hogy kezd el, menj oda a plébánosodhoz, vagy a, nem tudom, a másik, a kollégádhoz, vagy a másik családhoz, és kezdjétek el, aztán majd valahogy alakulni
fog. Majd lesz, így van, és hát ugye maga a képzésen is tulajdonképpen ismeretterjesztő előadások, meg beszélgetések vannak ebben a körben. Tehát ehhez értő embereket hívtunk meg, és akkor különböző félórás, egyórás, néha interaktív előadások. Eddig ugye ez online képzés volt, mert ugye akkor kezdődött, amikor még zajlott a Covid, most már megint, de nem veszük annyira komolyan, lehet tökélet, egy másik kérdés, de mindesetre én úgy érzem, hogy van három, nem is tudom, hogy mennyi, de elég sok ember került a képzésre, lehet, hogy 100 fölött van már.
Igen.
Lehet, hogy ez a bizonyos képezzük majd a későbbi képzőket, vagy a aktivistákat, ha szabad ezt mondanom.
Igen, és akiknek ugye az elsődleges céljuk, hogy a saját közösségbe visszamegve.
Így van.
Ott kezdeményezenek valamit, és ennek a animátor kurzusnak ugye a vége az, hogy egy ilyen úgynevezett zárókő projektet kell csinálniuk, amit hát a saját körülményeiket figyelembe véve, a saját kompetenciájukat, közösségüket, lehetőségeit figyelembe véve, valamit lépjenek onnan, ahol éppen most vannak ők, vagy van a közösség, lépjenek egyet előre, tehát valami aktivitást.
Ez egy vizsgafeladat, de egy akcióvizsgafeladat.
Akcióvizsgafeladat, igen. És hát azért az is érződik, hogy ez az alacsony küszöbűség, én úgy érzem, hogy ez nagyon sokakban fölébreszti a bátorságot, hogy jó, tényleg, lehet, én is tehetek valamit. Tehát, hogy tulajdonképpen mozog bennem a vágy, hogy cselekedjek valamit a teremtett világért, a közösségemért, az egyházért, azért, hogy jobb közösség legyünk, hogy harmonikusabban éljünk egymással és a világgal. Tényleg, tehetek én is valamit. Tehát fölbíztat engem az egyház, meg ez a nagyobb világméretű közösség arra, hogy ne várjak másokra, hanem tegyek valamit. Hát akkor teszek.
Hát így van, és ugye hát azt is szoktam mondani, amikor ilyenekről beszélek hallgatóknak, vagy akár máshol, hogy amikor ilyen erős problémákról beszélünk, akkor azt mondjuk, hát ezt nem tudunk tenni semmit, hát már minek? Mondom, nehogy nem, elég egyet lépni, nem kell azonnal hármat, vagy négyet, mert azt nem tudunk. Nem tudunk átlépni egy 3 méteres szakadékot, de egy 1,5 métert tudunk lépni egyet. És utána jön a második lépés, ez valami ilyesmi.
Igen,
tehát az első lépés, az egy lépést megsegíti.
Igen, és hát ugye itt a Juliéknak a szakaszában is elhangzott a hulladékkezelés, hulladékcsökkentés kérdése, és hát ez a Laudato Si animátor képzés is különösen erre a hulladékos, körforgásos témára helyezte a hangsúlyt, tehát hogy minél inkább vegyük észre ezeknek a körforgásos dolgoknak a lehetőségét a saját környezetünkben, azokban a közösségekben, azokban a terekben, ahol élünk, hogy minél több minden újra hasznos legyen. Ugye én azt gondolom, hogy ez egy érdekes szemléletbeli dolog, és ez megint valahol kapcsolódik a magához, a hitünkhöz, meg az evangéliumhoz, hogy nem az az igazi szemléletmód, hogy hát ez hulladék, mit csináljunk vele, szemét, negatív, hát most akkor valahogy le kell kezelni, hanem azt vegyük észre, hogy az is hasznos, csak egy más optikával nézve. És ez szerintem nagyon, nagyon, nagyon illeszkedik ahhoz, ahogy Isten néz ránk, hogy ő nem lát senkit hulladéknak.
Mindenki hasznos. Így van.
Mindenkinek van értelme, mindenki életének.
Nem tudom, tudod, de hát még a hulladékos törvény szerint is a hulladék az nem szemét. Tehát a hulladék az olyan valami, ami szemétté válhat. Uh-huh. Ha rosszul kezeljük, ha jól, akkor olyan anyag, amit újra lehet hasznosítani, és akkor még egy zárójeles megjegyzés, abba kell belegondolnunk, közgazdászok nem szoktak, pedig ez az ő területük, hogyha évről évre a világ GDP-je 3%-a nőre, ami lehet is átlagosan, kamatos kamatta számolva, mindenki előbb vettek ki számológépet, hogyha van ilyen, de a telefonon is, 23 év alatt megduplázódik a világ GDP-je. Csak ahhoz ugyanannyi nyersanyagra van a szükség, nincs annyi. Tehát már gyerekeinknek sincs, ezért kell újra használni, újra hasznosítani, akkor talán ezt lehet tartani. Különben lehetetlen.
Igen, és hát ugye, amire már hatodik pár pápa óta mindig újra a pápák is, és az egyház különböző
szinten... A 70-es évek eleje.
Igen, fölhívja a figyelmet, hogy magát a fejlődés fogalmát kell újra gondolnunk. Tehát, hogy mit tekintünk fejlődésnek, mert ahogy most mondtad, az anyagforgalmat nem lehet a végtelenségig növelni, mert az egész bolygót felhasználjuk utolsó porszemig, és nem jutunk előrébb tulajdonképpen, sőt, csak rosszabb helyzetbe jutunk. Viszont a szellemi növekedésnek nincsenek ilyen korlátai. Szellemi és lelki növekedésnek nincsenek ilyen korlátai. Tehát ezt akár akármilyen embertársaink számára is felkínálhatjuk egy ilyen, hát kiútként és javaslatként, hogy annyiféle lehetősége van a fejlődésnek, növekedésnek, haladásnak, ugye most melyik szót használjuk, mindegyiknek van előnye meg hátránya.
Igen.
De hogy hát persze, az ember törekszik, az emberben van egy szándék, van egy ösztönös szándék a fejlődésre.
Az előre.
Igen, az előre menésre. De hogy annak nagyon sokféle módja van. Igen. Na, szóval, hogy ez egy nagy öröm volt idén, hogy a Laudato Si animátor kurzus az így lezajlott, és hogy sokan érezzük is ugye a hatását így az Egyesületben is, meg ugye az egyáltalán a teremtésvédelemben, hogy egyre többen foglalkoznak, és nem csak hallanak a témáról, meg valamit már valaki beszélt egyszer erről, meg használta ezt a szót, hanem egyre többen vannak, akik vagy szeretnének tenni valamit, vagy már tesznek is, vagy tettek is valamit. Igen, és hát ez
és egy... továbbadják. Igen. A szomszédnak is talán. Igen. Így van.
Igen. Na, hát aztán még egy kicsit visszafelé haladva, ugye és talán egy picit megint ehhez a fejlődés, meg előrehaladás témához is úgy kicsit kapcsolódik, hogy ősszel volt ugye megint a teremtés időszaka és a teremtés hete.
Igen.
Ugye a teremtés időszaka ez a hosszabb időszak, szeptember 1-től október 4-ig, és ezen belül a magyar egyházak általában a szeptember-október átmenő hetében ökumenikusan tartják meg a teremtés hetét, amikor a teremtett világ iránti felelősségünkre fókuszálunk, és ennek idén volt egy nemzetközi témája, amit mi Magyarországról is átvettünk, ugye ez az áradjon az igazságosság, mint a víz, ugye Ámosz Proféta könyvéből. Amiből ugye nekem az érdekes, hogy talán elég sok helyen, nem tudom, hogy te hol találkoztál ezzel, vagy mennyire találkoztál ezzel, hogy elég sok helyen a vízre fókuszáltak.
Igen.
Holott mondjuk egy korábbi évben, egy pár évvel ezelőtt, most már nem is tudom.
15-ben, 16-ban talán volt a víz.
Volt már egyszer igen. A víz, mint téma, igen. De ennek a mostaninak az igazából az volt a témája, hogy az igazságosság áradjon, mint a víz. És hogy ahogy már itt a dubai konferencia kapcsán is szóba került, hogy mennyire egyenlő félként tudnak részt venni, vagy elő esélyekkel, vagy beleszólási joggal, vagy lehetőséggel azok, akik eznek a negatív oldalán vannak. És ez hát a hétköznapi életben is igaz, meg a mi körülményeink között is, hogy tulajdonképpen az igazságosság az egy erény, és
sarkalatos
erény.
Ráadásul, igen.
Ráadásul, és hogy nagyon sok köze van ahhoz, amit a világ ma, hát mondjuk környezeti válságként nevez meg és él meg, mert nagyon sok aspektusa ennek a probléma kialakulásának eleve az igazságosság megsértéséhez, vagy figyelemben nem vételéhez kötődik. Benned milyen...
Hát igen, ne hagyjuk senkit a útszélén, tehát ugye ezt is lehet mondani a négy sarkalatos erénynél, vagy ugye a bátorság erősség, hogy nézzünk szembe azzal, hogy mi a valóság, az okossága, hogy próbáljuk megoldást találni, és az igazságosság, hogy mindenkinek juttassuk el ezt a megoldást. Na ez nem szokott sikerülni. Mert míg a nálunk sokkal gazdagabbak is sokkal jobb eszközökkel különböző zöldben tudnak viselkedni. Sőt, Magyarországon, Budapesten is azt látjuk, hogyha megnézik a lakások színvonalát, hogy minél gazdagabb valaki, annál jobb, energiatakarékosabb, energiahatékonyabb fajlagosan. Azt nem mondom, hogy kevesebbet fogyaszt, de fajlagosan energiatakarékosabb, és minél szegényebb valaki rosszabb lakásban van, annál kevésbé van erre lehetőséget megcsinálni. El kell juttatni ezt a lehetőséget pénzben, támogatásban, sok mindenben. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog az igazságosság ilyen szempontból. A negyedik, a sarkalatos erény, az a mértékletesség. Ha mindezt úgy tennék, akkor már minden rendben lenne. Tehát.
Igen, talán a mértékletesség idetartozása a legevidensebb, az a legkönnyebben látható, hogy hát igen, az szinte szó szerint az, amit mondjuk ma a környezeti mozgalmak is mondanak. Igen, szóval, hogy ez nekem az volt talán még a teremtés hetének így a tanulsága, vagy egy ilyen leszűrődés ebből, hogy hát igen, úgy nem e felé gravitálnak a gondolataim. Tehát könnyebben gondolkodunk a víznek a szépségéről, párolgásáról, nem tudom, csordogálásáról, ami hát szintén nagyon fontos, hogy ezt észrehagyjuk ennek a szépségét, de könnyebben gondolkodunk erről, mint arról, hogy na hát akkor úgy kéne nekem az igazságossággal élnem, ahogy a víz olyan maga természetességében folyik, és árad is.
De nem baj, legalább ezen most gondolkozunk.
Igen.
És talán mások is hallanak minket.
Igen. Ja, hát nem tudom, most esetleg egy zenei bejátszással kicsit pihentetnék a hallgatóknak a figyelmét.
Most akkor 35.
No, tehát folytatjuk a Naprimus Egyesület teremtésvédelmi adását itt a Mária Rádióban, Nemes Csabával ketten, én Nobilis Mária atya vagyok. Ugye végigvettük, vagy nem végigvettük, hanem vettünk néhány fontos eseményt így a visszatekintve a 2023-as évre. Most már sokra nincs is időnk, csak úgy megemlíteném, hogy mondjuk például nagyon érdekes a túllövés napja, ami ugye idén egy árnyalatnyival későbbre került, ugye az, amikorra elhasználjuk az arra az évre jutó erőforrásokat a világban, ami elvileg arra az évre megújuló módon hát használható lenne. Ez most idén ugye a világ szinten augusztus 2.
második, azt hiszem, volt. Igen.
Viszont elég szomorú tény, hogy a magyar túllövés napja, tehát hogyha mindenki, hogy is,
ha mindenki úgy élne, mint Magyarország
átlaga,
akkor az május 30 lenne. És erről beszélgettünk Márióval, és most csak a hasamra jutok, de valószínűleg, hogyha mindenki úgy élne, mint az Egyesült Államokban élők, akkor lehet, hogy január vége lenne.
Igen.
Tehát akkor már nagyon rosszul állnak.
Na hát szóval ez is...
Itt de volt, mi se állunk jól.
Mi se állunk jól, igen, nem tehetjük, nem tehetjük karba.
Nem dühetünk hátra.
Igen. Aztán ugye volt még egy nagyon fontos dolog, amit csak így említés szintén tudunk itt most behozni, hogy még mielőtt a Laudate Deum megjelent volna, azért idén volt egy fontos mozzanat a Laudato Si dokumentummal kapcsolatban is, hogy megjelent megjelent ez a film, a The Letter, a Levél című film, ami magyarra is aztán felirat szintjén le lett fordítva, amelyik a pápa jóváhagyásával, szándékával jelent meg, és tulajdonképpen a Laudato Si-nek a gondolatvilágát közvetíti azáltal, hogy a világ négy sarkából négy embert, akik a Laudato Si valamelyik vonulatát ugye megpróbálják megvalósítani, őket összehoztak, és talán nem tudom, te mit érzel benne, én nekem a legfontosabb mondani valója ennek a filmnek az, hogy összekapcsolni őket. Tehát, hogy a szenegáli, az Amazonas őserdőben élő, az indiai, nem tudom, tehát, hogy ezek, hogy ők egymástól függetlenül tevékenykednek eltérő területeken is, mégis, hogyha tudnak egymásról, kapcsolatban vannak egymással legalább időnként, illetve legalább szellemileg, lelkileg, akkor sokkal erősebbek a maguk helyén.
Ez a levél, hát így hálózatot is épít, persze nem csak a Laudato Si, hanem a levél is, és ugye a Szentlélek elejével ez talán még erősödni is fog. Hát ugye valamikor 22 környékén jelent meg, és akkor ugye a barátaink, kollégáink a Napimbuszban is sokat dolgoztak azon, hogy aztán ebben legyen egy magyar fordítás.
Igen. És még most is javasolhatjuk a hallgatóknak is, hogy ezt érdemes nem is csak, hogy megnézni, hanem ez nem olyan film, amit fogom megnézni, rákattintok, megnézem, hanem ami köré mondjuk ilyen találkozókat szervezni.
Így, beszélgetéseket, találkozókat szervezni, erre megvannak az eszközök.
Igen, van egy honlap is.
A honlapunkon erre meg lehet találni különböző.
Igen, teremtésvédelem.hu honlapon. Onnan el lehet jutni oda, ahol egy csomó útmutatást lehet kapni arra, hogy hogyan lehet ilyen beszélgetéseket is, ilyen, akár ilyen animátor projektnek is. Jó ez, hogy beszélgetést szervezni a letterfilm köré, és ezzel fölébreszteni az érdeklődést. Először talán csak a kérdéseket, de a kérdéseken keresztül aztán az érdeklődés sokakban.
Ami egy nagyon profi rendező csinálta, egy profi film lett, de érdemes után róla beszélgetni, és talán néhány megoldást találni a szívünkbe, hogy akkor mi az első lépés, amit megtehetünk.
És hát aki veszi a fáradtságot, vagy veszi a bátorságot, hogy megnézi, annak azért mondjuk, hogy ez meglepő szemléletmódja van. No, de van még két anyagunk, és akkor még azt szeretnénk meghallgatni. Ugye minden műsorban van egy kis színes Sipos Gyula hangján, és akkor most ezt szeretnénk meghallgatni, hogy ő mit mond nekünk a mai napon.
Jó napot kívánok, és boldog új évet mindenkinek, Sipos Gyula vagyok. És arról szeretnék mesélni, hogy néhány héttel ezelőtt az iskolai karácsonyi kis színházi előadás alatt jöttem rá, arra megint, vagy csodálkoztam rá, hogy a mai gyerekek mennyire másfajta világban élnek, mint amiben mi felnéttünk, és amit mi természetesnek tartottuk, az számukra már mennyire más, vagy újdonság, vagy nem ismert dolog. Ugye pásztorjáték volt, gyerekek előadták a társaiknak a kis színházi adást, és ott ült az egész alsó tagozat, és utána egy másodikos osztályjal voltam, velük beszélgettem az előadásról, hogy hát mit is láttunk. És akkor magam is rácsodálkoztam, hogy a gyerekek mennyire nem ismerik azokat a dolgokat, amikről szó volt. Az, hogy megkérdeztem, hogy mi az, hogy jászol, és nem tudták, hogy a jászol az amit a tehén elé tesznek, és beleteszik neki az ennivalót, hanem azt gondolták, hogy az a ház, ami a háttérben fel volt rajzolva, az a jászol. Aztán, amikor megkérdeztem, hogy hát ha már oda teszik bele a szamárnak, meg a tehénnek az ennivalót, akkor mi lehet az? És akkor ezt sem nagyon tudták, aztán amikor mondtam, hogy szalma vagy széna, akkor egy-két gyerek felnyújtotta a kezét, hogy igen, ők ezt tudják, de hogy a kettő közül, hogy melyik a szalma és melyik a széna, az már egyáltalán nem volt világos számukra. Tehát az a környezet, ami még minket körbevett, az őket nem veszi körbe, itt ebben a kisvárosban is, egy épített környezetben laknak, házak között, betonjárdákkal és utakkal, és persze vannak fák, de nem az a falusias környezet. Most az elsőseimnél, hogy tanulnak olvasni, és én kis képek voltak felrajzolva, és akkor meg kell találni, hogy melyik képhez melyik szó tartozik, és az, hogy koca, azt például nem tudták összekötni a disznónak, a malasznak a képével. Nem tudták, hogy mi az, hogy koca, vagy a virágoknak a neveit. A kála az aztán főleg, a köbetűnél a kála, hogy ilyen virág létezik, az egyáltalán nem jött be. Nem ismerik ezeket a dolgokat. Tehát egészen másfajta életet élnek. A virág az csak virág, de hogy mi a neve, azt nem tudjuk. A bogár az bogár, a fa az fa. Hogy van különbség a vadgesztenye és a szelídgesztenye közül, és melyik az ehető, azt nem tudjuk. Tehát mind az, ami nekünk még egy természetes tanulási folyamat részeként az első években elsajátottunk, mint minket körülvevő környezetet, azt nekik egy iskolai tanulási folyamatban kell elsajátítani, mert sem otthon nem találkozik vele, sem a lakókörnyezetében nem találkozik vele, sem az iskolában nem, ha csak, ezt meg nem tanítjuk neki. Tehát egy egészen másfajta élet. És akkor persze rácsodálkozhatunk, hogy miért mondja azt a kisgyerek, amikor megkérdezik, hogy hát honnan van a teját, hogy az a boltból van. Miközben arra akartunk rákérdezni, hogy a tehén adja a tejet. Mert hát honnan tudná? Nincsen benne az életében. Ugye fordítva lehet, hogy meg arra csodálkozik rá, hogy mi mennyire ügyetlenül bánunk a körülöttünk lévő technikai eszközökkel, számítógéppel vagy telefonnal, ami számára meg magától értetődő, és nem is érti, hogy mi miért húzódozunk tőle, mert neki meg az van benne az életében. Tehát itt egy olyan folyamatról szükséges gondolkodnunk, ami ezeket a gyerekeket megismerteti azzal az alapvető természetes környezettel és létmóddal, amitől egyébként nagyon függünk, de amit eltakar előtte ez az élet, hiszen amiben él. A hűtőszekrény, a meleg szoba, a biztonságos ruha és öltözet, a veszélytelenné tett, minden szempontból veszélytelenné és biztonságosá tett környezet, hogy ismerkedjen meg abban a létező világgal, ami őt körülveszi, és ez talán nekünk feladatunk is ebben az új évben, hogy merjük megmutatni neki ezt a színes, szagos, eleven világot, amiben meg lehet koszolódni, amit lehet gyürkészni, amiben el lehet esni és föl lehet kelni, ami lehet fájdalmas, de mindenképpen egy nagyon izgalmas, nagyon felfedezésre váró, hogy ez a mi egész teremtett világunk, mi benne élünk. Hát adja Isten, hogy ebben a 2024-es évben erre sok időt tudjunk tölteni egymással, gyerekeinkkel, családunkkal, közösségünkkel. Adja Isten, így legyen, boldog új évet mindenkinek!
Igen, hát köszönjük Gyulának a gondolatait, valóban az első lépés a valósággal való találkozás, akkor fog minden fontossá válni, amiről itt beszélgettünk. És akkor most a legvégén befejezésül, egy-két percünk van még, Csaba készült azzal is, hogy egy kicsit előre tekintsünk, ugye szoktál egy ilyen naptár rovatot tartani, hát most egy ilyen naptári eseményt
csak
hoztál.
Nagyon röviden, igen, egy jeles naptól február 2-a, ugye a kedves hallgatóim biztos ismerik, hogy Gyertya Szentelő napja, Gyertya Szentelő Boldog Asszony napja, de nem csak ezért fontos ez a nap, hanem talán egyik legrégebbi környezetvédelmi egyezménynek, a vizes élőhelyek világ egyezménynek az emléknapja. 71-ben ezen a napon írták alá azt a megállapodást Iránban, az iráni Ramszár városában, ami gyakorlatilag a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről és a vízimadarak élőhelyének a védelméről szól. Csak még annyit, hogy Magyarországon 29 ilyen védett ramszári vizes élőhely van, 204 ezer hektár összterülettel, ami majdnem a 2%-a ugye az országnak, és gyakorlatilag a Kárpát-medencei minden vizes élőhely típusa benne van ebben, csak néhányat hasonlóljak föl, ilyen például a Rába-völgy, a Felső-Tisza, Hortobágy, Kardoskuti-Fehér-tó, a Balaton, Kis-Balaton, a Tatai Öreg-tó, a Rétszilasi Halastavak, és még sokan mások. Gyönyörű helyek, gyönyörű vizes élőhelyek, nem csak gyönyörketetőek, hanem az élővilág sokszínűségét megtartó helyek, tulajdonképpen a modern Noé bárkái a természetvédelemnek. Én csak azt kérem önöktől, hogy vigyázzunk rájuk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Igen, és hát ez olyan szempontból is nagyon szép, azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fontos és szép evangéliumi, lelkiségi ünnep egybe kapcsolódik egy ilyen nagyon konkrét valamilyen gondolattal, amiben szintén megmutatkozik Isten szépsége. Aki belép ebbe a világba, ugye belép a templomába az Úr, és belép ebbe a világba Krisztus, és megtestesül ennek a világnak a valóságaiban. Hát köszönjük a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak. Ezzel most akkor véget ért az e-havi Teremtési Védelmi Magazin a Mária Rádióban, a Naphimus Egyesület szerkesztésében. Köszönjük a figyelmet. Beszélgető társam volt Nemes Csaba, a Naphimus Egyesületből, és akkor a technikus kollégák nevében is búcsúzom hallgatóktól. Nobilis Mário, atya voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.